Köszönöm, ugye már bekapcsoltad.
Igen.
Ja, már beindult, jó? Akkor olvassuk el a harmadik részt. Kivonatosan akartam, de azért amilyen hosszú lesz a rész, olyan sokat nem szeretnék beszélni, csak akkor olvassuk együtt. Akinek van bibliája, akkor tud követni. Én a református bibliából olvasom a 4 Mózes 3-at. Áron és családja. Ezek voltak Áron és Mózes leszármazottai, amikor beszélt az Úr Mózeshez a Sínai hegyen. Így hívták Áron fiait. Nádáb volt az elsőszülött, azután Abihu, Eleázár és Itamár. Így hívták Áron fiait, a fölkent papokat, akiket felavattak a papi szolgálatra. De Nádáb és Abihu meghalt az Úr színe előtt, amikor idegen tűzzel járultak az Úr színe elé, a Sínai pusztában, fiaik pedig nem voltak. Ezért Eleázár és Itamár végezték a papi szolgálatot apjuknak, Áronnak a felügyelete alatt. Ezután így beszélt az Úr Mózeshez. Vezesd ide Lévi törzsét, és állítsd Áron főpap elé, hogy a szolgálatában segítkezzenek. Álljanak szolgálatára, és az egész közösség szolgálatára a kijelentés sátránál. És végezzék a tennivalókat a hajlék körül. Ügyeljenek a kijelentés sátrának egész felszerelésére, és álljanak Izrael fiainak a szolgálatára a hajlék körüli tennivalók ellátásával. Oszd be a lévitákat Áron és a fiai mellé, mert egészen az én tulajdonaim ők Izrael fiai között. Áronnak és fiainak pedig rendeld el, hogy végezzék papi teendőiket. Ha illetéktelen avatkozik bele, meg kell halnia. Majd így beszélt az Úr Mózeshez. Íme én magam vettem ki a lévitákat Izrael fiai közül minden elsőszülött helyett, aki Izrael fiainál anyja méhét megnyitja. Azért legyenek a léviták az enyém, mert minden elsőszülött az enyém. Amikor megöltem Egyiptomban minden elsőszülöttet, magamnak szenteltem minden elsőszülöttet Izraelben. Mind az emberé, mind az állaté az enyém legyen. Én vagyok az Úr. Ezután így beszélt az Úr Mózeshez a Sínai pusztában. Vedd számba Lévi fiait nagy családonként és nemzetségenként. Az egyhónapos fiúktól fölfelé minden férfit védj számba. Számba vette azért őket Mózes az Úr szava szerint, ahogyan megparancsolta. Név szerint ezek voltak Lévi fiai, Gerson, Kéhát és Mérári. Ezek Gerson fiainak a nevei és nemzetségei, Libni és Simei. Kéhát fiai a nemzetségei, Amrám, Yitzhár, Hebron és Uzziel. Mérári fiai és nemzetségei, Mahli és Musi, ezek Lévi nemzetségei és nagy családjai. Gersontól való a Libni nemzetség és a Simei nemzetség, ezek a Gersoni nemzetségek. A számba vett férfiak, akiket az egyhónapos fiúktól fölfelé számba vettek, szám szerint összesen 7500-an voltak. A Gerzsoni nemzetségeknek a hajlék mögött nyugatra kellett táborozniuk. A Gerzsoniak nagy családjának a feje Eljászáv, Láél fia volt, Gerzson fiainak a feladata volt a kijelentés sátránál, a hajléknál, a sátornál, a sátor takarójánál, a kijelentés sátra bejárati függönyénél, az udvari szőnyeg falainál, a hajlékot és az oltárt körülvevő udvar bejárati függönyénél és a hozzátartozó köteleknél minden tennivaló elvégzése. Kehától való az Amrám nemzetség, a Yitzhár nemzetség, a Hebron nemzetség és az Uzziel nemzetség. Ezek a kéháti nemzetségek. Az egyhónapos fiúktól fölfelé a férfiak száma összesen 8600 volt, ők voltak a szentély szolgálatára rendelve, Kéhát fiainak a nemzetségei délfelől a hajlék oldala mellett táboroztak. A kéháti nemzetség családfője Elicáfán Uzziel fia volt. Az ő feladatuk volt a ládánál, az asztalnál, a lámpatartónál, az oltároknál, a szentélyben használt istentiszteleti felszerelésnél és a függönynél minden szolgálat elvégzése. A léviták legfőbb fejedelme Eleázár, Áron főpap fia volt, ő ügyelt fel azokra, akik a szenténél végezték a tennivalókat. Méráritól való a Mahli nemzetség és a Musi nemzetség. Ezek Mérári nemzetségei. Az egy hónapos fiúk Tól fölfelé a számba vett férfiak száma összesen 6200 volt. A Mérári nemzetségek családfője Curiel Abihail fia volt. Észak felől a hajlék oldala mellett táboroztak. Mérári fiainak a gondjaira bízták a hajlék deszkáit, reteszeit, oszlopait és talpait, egész felszerelését és minden tennivalót azokkal kapcsolatban. Továbbá az udvar körül levő oszlopokat, azok talpait, szövekeit és köteleit. A hajlék előtt a kijelentés hátrától napkeletre Mózes, Áron és fiai táboroztak, akik a szent hely körül végezték teendőiket Izrael fiainak a szolgálatában. Ha illetéktelen avatkozott bele, meg kellett halnia. Az összes névjegyzékbe vett lévita, akiket számba vett Mózes és Áron, nemzetségenként az Úr parancsára az egy hónapos fiaktól fölfelé összesen 22 000 férfi volt. Azután ezt mondta Mózesnek az Úr, vedd számba Izrael fiai közül az elsőszülött férfiakat, mind az egy hónapos fiúktól fölfelé, és vedd őket névjegyzékbe. De vedd külön a lévitákat nekem, az Úrnak, Izrael fiainak összes elsőszülöttje helyett, és a léviták állatait Izrael állatainak minden elsőszülöttje helyett. Számba is vett Mózes Izrael fiainak minden elsőszülöttjét, ahogyan megparancsolta neki az Úr. A névjegyzékbe vett elsőszülött férfiak az egyhónapos fiúktól fölfelé összesen 22273-an voltak. Azután így beszélt az Úr Mózeshez, vedd külön a lévitákat Izrael fiainak minden elsőszülöttje helyett, és a léviták állatait azok állatai helyett, és legyenek a léviták az enyém. Én vagyok az Úr. Attól a 273 kiváltandótól pedig, akik a léviták létszámán felül vannak, Izrael fiainak az elsőszülöttjei között szedj 5-5 sekelt fejenként. A szent sekel szerint vedd, amelyben 20 géra egy sekel. Add azt a pénzt Áronnak és fiainak, azokért a kiváltandókért, akik közöttük létszámon felüliek. Mózes tehát váltságpénzt szedett a léviták létszámon felül kiváltandóktól. Izrael fiainak az elsőszülöttjeitől szedte be a pénzt. 1365 sekelt a szent sekel szerint. Mózes a váltságpénzt Áronnak és fiainak adta, az Úr parancsa szerint, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Arról olvasunk ebben a részben, vagy legalábbis az elején, hogy az Ószövetségi kijelentés az Mózes és Áron családjára terjed ki, és Áronnak, aki főpap tisztséget kapott Istentől, négy fia volt, ugye ezt olvastuk, a Nádáb, Abihu és Eleázár és Itamár, de a két fiú meghalt, mert idegen tizet vitve az Úrnak, és azt mondják egyesek, hogy ezért volt szükség a lévitáknak ilyen mértékű bevonására. Aztán az léviták törzsét választotta ki Isten erre a munkára, a szent sátor és aztán majd a templom szolgálatára, és tudjuk, hogy az Úr Jézus is ebből a ágból született, és azt olvasjuk itt az igében, hogy legyen a léviták szolgálatára a papoknak és az egész közösségnek, ami a sátor körüli dolgokkal kapcsolatos. És a papok feladatait nem végezhették a léviták. És egy ilyen érdekes megjegyzés, de azért ebből a szövegből is kiderült, hogy minden pap lévita származású volt, de nem minden lévita volt pap, mert ugye ezek végezték a hajlék körüli szolgálatot. És azt magyarázza el az Isten igéje itt ebben a részben, hogy miért volt erre szükség, és Isten hogyan gondolkozik. Olyan érdekes, hogy ugye egyik oldalról jött az öldöklő angyol, akivel azonosította magát Isten, mert azt mondta, hogy Egyiptomban, ugye a tizedik csapásban minden elsőszülöttet megöltem. És minden elsőszülött pedig Izraelben életben maradt, de ezek úgy maradtak életben, hogy így mondjam, hogy az övé lett. Isten úgy rendelkezett, ez volt az ő terve, hogy minden elsőszülött Minden élőlény, aki megszületik Izrael földjén, vagy az Izrael törzsében, közösségében, az mind az Úré. Ez volt az ő elképzelése erről a népről, erről a törzsről. És akkor ugye itten felsorolásra kerül a Gerson, a Kéhát és a Mérári Áronnak, vagy Lévinek a fiai, és ők nekik a nemzetségük, és ezt eredetileg nem akartam felolvasni, mert ugye itt az elején nagyon részletesen azért elmondja, hogy mi a feladata a lévitáknak, és utána pedig a Gerzsonnak, Kehátnak és a Mérári családjának pedig egész konkrétan le van írva, hogy mivel kell foglalkozniuk. És valahol érdekes módon ugye megint bejön ugyanaz a gondolat, amit már korábban elkezdtünk, hogy itt is az történik, hogy nem csak a főpapi, nem csak az Áronnak a tisztében volt egy bemutatás, egy bevezetés se Istennek a Mózes által a nép előtt, hanem itt is. Ugye azzal kezdíten a léviták feladatát, hogy azt mondja Mózesnak, hogy állítsd Áron főpap alé, hogy szolgálatba állítsák ezeket a lévitákat erre a munkára. És ebben ugye volt egyfajta kezdet, volt egyfajta megbízatás, és én azt gondolom, hogy ennek a résznek a legfőbb üzenete számomra, és erről szeretnék többet beszélni, hogy mi az Isten előtti szolgálat. De még előtte talán annyit, hogy össze kellett számlálni a lévitákat is, ugye az előző fejezetekben arról olvastuk, hogy csak Izrael közösségét számlálták össze, és ne számolják a lévitákat, most pedig ugye ez megtörténik, és azt olvassuk, hogy az első szülöttek száma az 22.273 volt, a lévitáké pedig 22.000. Tehát először elrendelte Isten a léviták összeszámlálását, az 22.000 foly volt egy eltérés pár száz fő, de azt gondolom, hogy maradhatunk ebben, hogy 22.000, és az első születtek pedig Izraelben pedig 22.273 fő, ezt a 43. versben olvassuk, és ugye ez azt jelentette, hogy több volt az első szülött, mint az Izraelben szolgáló lévita, és ezt a létszámot azt úgy rendelkezett Isten, hogy ezt ki kellett váltani 5 sekellel, az egész, így az 273 fő után 1365 sekel, ezüst sekelt kellett befizetniük az első szülötteknek, és ezt odaadták Áronnak és az ő fiainak. Nekem a kommentárban csak azt olvastam, egy kicsit ilyen talányos kifejezéssel, hogy a mai pénzen átszámítva több ezer dollár volt ez az összeg. Tehát hogy Isten milyen komolynak tartotta azt a dolgot, a megváltást, az értéket, és ugye, hogy ez az embernek azonnal eszébe jut a mi megváltásunk, hogy milyen komoly ára van annak, nem csak egy galamb, vagy valami kisebb összeg, hanem ilyen jelentősebb összeg kellett azért, hogy azokat az embereket kiváltsa. Aztán azt olvassuk, hogy a lévitáknak az Úr elhívása szerint kellett szolgálniuk, itt először olvasunk ilyen általánosságban, és utána a törzseknél, vagy ezeknél a Áron fiainál pedig részletesen, és hogy hol kell elhelyezkedniük, és mit kell csinálniuk. És itt is nagyon érdekes ez a gondolat, hogy ha más valaki ugye beleavatkozott ebbe a munkába, annak meg kellett halnia. Tehát itt nem lehetett azt csinálni, hogy besegít az egyik család a másiknak, mert betegeskedés van, vagy valami. Csak az a család végezhette, akit Isten megbízott ezzel. Aztán, amit itten lényegként lehet látni, a utasításoknak való engedelmesség, azt húztam alá, és az elvégzett munkában való hűség. Tehát ez a folyamatosság, oszd be, és ennek ugye folyamatosnak kellett lenni. És ugye olyan érdekes, hogy eszembe jutott az, hogy az igében úgy többször előfordul az, hogy valami nagy dolgot csinálni, valamiben eljárni, arra, mintha volna ember. De mintha az lenne a legnehezebb, hogy valaki valamiben hűséges legyen. Mert az olyan monoton, az valami olyan nem felemelő, nem olyan kreatív. Ugye Salamonnak az igéje jut eszembe, hogy de kicsoda találhat hűséges embert, hogy, az, hogy Isten az ő szolgáját, a lévitákat erre hívta el. De ez nagyon fontos volt ugye a leírás szerint, hogy pontosan mit csinálnak, mi az ő területük, amit tenni kell, ezt szabadott tenniük, nem többet, nem kevesebbet, de ezt mindig és folyamatosan, és úgy tudjuk, hogy amíg Izrael állama élt és, hogy így mondjam, virult, ezt a szolgálatot betartották és megcselekedték. És az új szövetségbe átjövünk, akkor talán egy kicsit ez hasonlóság a mi életünkbe a lévi törzse és a gyülekezet között. Most két dolgot szeretnék elmondani. Ugye megnéztük múltkor, hogy hány 100 000 ember volt, de most csak a férfiakat számolva, ugye 600 000, most kerekítsünk, 600 000 ember volt az Izrael közösségében, és 22 000 lévita. Ha levonom ebből a 600 000-ből, és megnézem, hogy ez hány százalék, tehát még a 4%-át sem éri el a szolgálóknak a létszáma az összlétszámhoz. Ha a gyerekeket, a nőket, hölgyeket is hozzávesszük, ugye a McIntosh valami 3 milliós tömegről beszél a kivonuláskor, vagy mire befejeződik a Kánaán elfoglalása, hát akkor még rosszabb az arány. És ugye az új szövetségben nem ilyenek az arányok, mert ugye ott ugye azt olvassuk, ugye ha nem is lévitát olvasunk, hanem királyi papság, de vehetjük úgy, hogy egy olyan szolgáló emberek közege a gyülekezet, ahol nem 4%, hanem idézőjelben hivatalosan 100%. Mert mit mond az ige? Azt mondja, és ha áthozzuk az Ószövetségből ezt, és ezért jogos, hogy a léviták az enyém, ha az, mi az Úr Jézus Krisztus gyermekei vagyunk, már nem vagyunk a magunkéi, akkor már úgy gondolom, hogy jogos ez a párhuzam felállítása, hogy itt ebben az új szövetségben már mindenkinek, hogy így mondjam, ebben a posztban, ebben a helyzetben kell, hogy találja magát, mint hívő ember. Aztán az egyik gondolatom az volt, hogy milyen egyszerű dolga volt a lévitáknak, most ezt is idézőjelben szeretném tenni, mert Mózes több könyvön keresztül leírta, hogy mit kell csinálni, ha csak gondolunk a Szent Sátor megépítésére is, amikor itten ezek a méráriékről olvastunk, hogy ilyen talp, olyan talp, oszlopok, deszkák, hát ott valószínűleg azt pótolni kellett, javítani kellett, de olyan pontosan leírja, hogy miből mennyit kellett csinálni, ugye, tehát ezt látjuk, hogy idézőjelben nekik egyszerű dolguk volt, tudták, hogy mit kell csinálni, Isten azt mondta, hogy ezt kell csinálni, és csinálták. De hát nem ilyen egyszerű az új szövetség gyermekeinek az élete, mert ugye nekünk, mint hívő embereknek ez nem így működik, hogy Isten megmondja idézőjelben szó szerint Varga Gyulának, hogy mit kell csinálnia ebben az életben, ebben a gyülekezetben, ebben a családban, és ebben a naptári napban. És egy nagyon érdekes igét olvastam ezzel kapcsolatban, az 1 Korintus 12.4.6-ot szeretném felolvasni, ami most ebből a szempontból volt nekem nagyon különleges. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a szellem. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Na most, ha leegyszerűsíteném ezt a dolgot, akkor azt mondanám, hogy akkor hátra dőlhetünk, mert itt azt olvassuk, hogy Isten cselekszi mindezt mindenkiben. Tehát egyik oldalról azt kell mondanunk, hogy nekünk, de ugyanúgy, mint a lévitáknak, nem maguknak kellett kitalálni, hogy mit kell csinálni. Na most... Csak itt a problémánk, ugye, hogy mi hogyan látjuk meg azt, hogy mi az a feladat, amit nekünk kell elvégezni, és ráadásul ugye több rétegű ez a lévitaságunk. Ott kezdődik, mint magánember, ott kezdődik, mint családtag, vagy folytatódik, mint családtag, netán szülőként, netán, mint gyülekezet, netán, mint gyülekezetvezető, netán, mint valamilyen missziós munkában, és folytathatnám ezt a lévita, hogy mondjam, helyzetünket, mert itt arról van szó, hogy Isten ebből a szempontból nem önkénteseket vár, mármint, hogy azt csináljanak, amit akarnak. Önkénteseket vár, mert olyan szép az az ige, számomra mindig annyira megalázó Istennek ez a kedvessége, ahogy a emberhez hozzá nyúl, vagy ajánlja, azt mondja az Úr Jézus, ha valaki követni akar. Nincs itt kényszerítés, itt nincs ha tetszik, ha nem tetszik, ha valaki utánam akar jönni. Tehát itt, amikor azt akarjuk megtudni, hogy Istennek mi a akarata velünk, akkor ő nem parancsuralmat akar gyakorolni, hanem szeretné, hogyha felismernénk azt, hogy mi a mi feladatunk. És amikor látjuk az egyháztörténelemben ezt a sok erőtlenséget, vagy netán a saját gyülekezeteinkben, akik már idősebbek vagyunk, és netán egy-két gyülekezetből valamilyen oknál fogva kiszorultunk, vagy elmentünk, és ezeket a kérdéseket fölvetjük, akkor azt gondolom, nem az a probléma, hogy Isten nem tudja megmondani nekünk, hogy mi a mi feladatunk. Nem az a probléma, hogy nem látjuk. Lehet, hogy nem úgy látjuk, ahogy a lévita nemzetsége látta, de én úgy gondolom, hogy mi sokszor nem halljuk meg a hívást, vagy nem látjuk meg. Olyan többször elhangzott már a számból, de nagyon kedves ez az ige a Jobból, hogy szól az Isten egyszer vagy kétszer, de nem hallgatnak rá. Tehát sokszor van az, hogy ezt a Monty mondta egyszer nagyon kedvesen, hogy valakinek tanácsolta, hogy kérdezte, hogy mi az Istennek az akarata az én életemben. És akkor megkérdezte tőle, hogy és a legutoljára, amit kérdettél Istentől, arra kaptál választ? Igen, megtetted? Még nem. Akkor addig ne várj újabb vezettetést, ha azt, amit már tudsz, és nem teszed meg. Tehát úgy gondolom, hogy sokszor ez a probléma, a másik pedig úgy gondolom, hogy baj lehet az engedelmességgel is. Ugye ez a kis cetlit, amit egyszer kaptam, és meséltem már a testvéreknek, hogy bármit elhagysz, bárhová követsz, kis kérdést kaptunk egy igehirdetés előtt a székemen, ezt találtam én, ez örök kérdés. Engedelmes leszek-e, idézőjelbe, ha esik, ha fúj, ha törik, ha szakad. Aztán úgy gondolom, hogy azzal, hogy milyen léviták legyünk, vagy Isten papsága, akkor föl lehetne tenni azt a kérdést, amiről talán beszélgethetnénk is, hogy hogyan látom meg feladataimat Isten országában. És ezzel egy fokozat talán nehezebb, amit már gyülekezeti órán beszélgethettünk, hogyan látjuk meg feladatainkat, mint gyülekezet. Ugye ezek más szintű és más nehézségű kérdések. És aztán próbáltam a végén egy kicsit összeszedni azt, hogy milyen szolgálatokat kínál föl, hogy így mondjam, az új szövetség. Nekünk, új szövetségi lévitáknak, szolgálóknak. Olyan 18-20-at találtam, de biztos több is van, és van, amelyik többször szerepel, ugye Pál apostol a római levélben, az efezusi levélben is említ olyanokat, amelyik egyik a másikat megerősíti, vagy majdnem ugyanaz. Kezdeném, és egy kicsit csak azért, hogyha valaki akarja, írja föl, mert érdekes, érdemes ezzel egy kicsit elgondolkodni, mert egyik oldalról ugye azt mondtam, hogy Isten cselekszi bennünk, de jó tudni azt, hogy Istennek van egy sorvezetője, van egy ilyen, hogy szokták ezt mondani, lehetőség, ami közül nem választunk, hanem amiben ő szeretne, hogy mi oda kerüljünk, vagy azt csináljuk. A Róma 12.4-től 8. versig olvasunk ilyeneket, hogy profétálás, tanítás, buzdító, adakozó, könyörülő. Van, amit nem is értek igazából, hogy ez milyen szolgálat. És van olyan, egy olyan kategória, hogy más szolgálat. Én úgy írtam föl magamnak, hogy egyéb. Istennél is van ilyen egyéb, más szolgálat. Aztán az Efezus, nem még maradjak a római levélnek ugyanúgy a 12. részében, a 13. vers, a szentekkel való közösségvállalás, a vendégszeretet gyakorlása. Aztán, ha megyünk tovább, menjünk a Pál apostol irányába, vagy az ő gondolatait, a 2 Korintus 3-4, azt hiszem, az igazságosság szolgálatáról beszél ott, az 5. rész 18. versben, ez egy nagyon szép szolgálat, talán a legnehezebb a békértetés szolgálata, és a 8. rész 4. versében a szentek iránti szolgálat. Aztán az Efezus 4.11-ben beszél az apostoli szolgálatról, a pásztorról, a tanítóról, ugye a tanításról már beszéltünk a római levélbe, és az evangélistáról. Aztán van az Úr Jézusnak két mondása, ugye a Máté 28.19-ben az evangélium hirdetése, de úgy mondja, hogy tegyetek tanítványán minden népeket, tehát ez a tanítványozás szolgálata. Aztán az apostolok cselekedete 1.8-ban azt mondja, hogy majd ugye el fognak menni Jeruzsálemtől Júdába, Galileába, aztán Samáriába, mindenfelé elmennek a föld végső határaig. Miért? Lesztek nékem tanúim. Tehát ez is a szolgálat kategória az én véleményem szerint. Aztán a 1 Péter 5.2-ben olvasunk arról, hogy Isten népének a szolgálata azt mondja, hogy mondja a vezetőknek, hogy legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját. Hát így körülbelül ezekre gondoltam a szolgálatokkal kapcsolatban, amit itt az Új Szövetségben megtalálunk. Visszatérve még csak egész röviden a Mózes könyvéhez, hogy megint ugye ez a fejezet is azzal fejeződik be, hogy pontosan úgy jártak el, ahogy az Úr adta Mózesnek, és Istennek az akaratát szerint tették ezt Izrael fiai. És megint számomra valahol közbejön az, amit mindig minden embernek tudomásul kellene venni, hogy Isten a legritkább esetben face-to-face, négy szem közt ad feladatot, szolgálatot, hanem mindig, mintha embereket iktatnak közbe. Ugye itt van ez a léviták, itt vannak a papok, itt vannak Izrael népe az áldozatok ügyében, és akkor mindig van valaki, aki előtte van egy embernek, egy embercsoportnak, és ugye itt van, hogy Isten, amit kijelent, azt mindig Mózesen keresztül nyilvánítja ki. Olyan ritkán van az, hogy mennydörög az égből, olyan ritkán van az, hogy az Úr Jézus idejében is égi hang hallatszik, hanem mindig embereken keresztül. Jézus Krisztuson, az ő fián keresztül, az ő apostolain keresztül, a mindenkori tanítványain keresztül akar szólni az embernek. Ez számomra egy tanítás, számomra egyfajta vezérelve Istennek. És ezzel nem zárom ki azt, mert látjuk Pál apostolnak is hányszor történt az, hogy kijelentése volt, és álomba szólt neki. Amikor hajótörést szenvednek, azt elmondta neki Isten, hogy elmenjen Macedóniába egy álomon keresztül, de ezek a ritkaságok. Nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy Isten mindig emberen keresztül az ő szent szellemének a hatására szólíthat meg embereket, és én azt hiszem, ezt azért érdemes figyelni, mert sokszor pont az a problémánk, hogy amikor embertől hallunk valamilyen szót, akkor azt sokszor emberinek vesszük, és ugye ehhez kell az Istennek a munkája bennünk, hogy szét tudjuk választani, hogy mi az, amit ember mond nekünk, mi az, ami Isten mérlegén és Isten szellemének megfelelően ad nekünk egy szolgálatban, egy gyülekezetben, vagy netán egy beszélgetésben, egy lelkigondozói beszélgetésben, ami Istentől való. Én ezt hangsúlyoznám, hogy milyen fontos az, hogy egyrészt Isten így gondolta el, másik oldalról az ő szavának való engedelmesség mennyire tetsző, és mennyire az ő kedvessége szerint való. Amen. ha van a testvéreknek ezekhez hozzáfűzni valója.